Adásunk a 102,2, Miskolcról a 96-ból a 94, Sátorai Újhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, közölt a miniszterelnöki kommunikációs főosztály az MT-vel. A miniszterelnök a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről, valamint a tárgyalt Oroszország elnökével. Ennél többet nem osztottak meg, illetve arról sem szólt a tudósítás, hogy ki az, aki a hívást kezdeményezte. Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint abból is fedezik az ország elleni háborút. Szerinte a csővezeték a föld alatt van, azt nem lehet látni műhold képekről. Micsoda arcátlanság, reagált Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, egyúttal felszólította, szerezzen érvényt a vonatkozó megállapodásoknak. Az Európai Bizottság elnökével szeretne mielőbb tárgyalni a barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico is. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Ukrajna részéről közel sem csak szívesség a kőolajszállítás a barátság vezetéken, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című online műsorban. Egyrészt ez szerződéses kötelezettsége az országnak, másrészt óriási pénzeket zsebelnek be a tranzitdíjon, ismertette Szijjártó Péter. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio a kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat. Izrael szárazföldi inváziót indított Libanonban, írja a Brit The Telegraph. Izrael katzvédelmi miniszter közölte, a csapatok engedélyt kaptak arra, hogy előre nyomuljanak és további pozíciókat vegyenek át Libanonban, ahol az iráni támogatású Hezbollah tevékenykedik. Irán lezárta a Hormuzi szorost, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni, közölt az iráni sajtó. Meredeken emelkedtek az olajárak emiatt, közölt a Reuters hírügynökség. A nyersolaj ára már tegnap 10%-kal hordónként mintegy $80 ugrott, de elemzők szerint a jegyzés akár a $120 szintet is elérheti. A katari energetikai vállalat felfüggesztette a csepp folyósított földgáz előállítást, miután iráni támadás érte két fontos gázfeldolgozó létesítményét. A múlt pénteken még 32 euró körüli ár, délelőtt már 55 euró felett járt. A hétfői 50%-os ugrás után reggel tehát tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, írta összefoglalójában a Portfólió gazdasági portál. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta még reggel a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai aztán már Magyarországra is járatot indít, közölte Szijjártó Péter. Az Emirates is repül, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé, tette hozzá. Később arról is tájékoztatott, holnap és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból. Beszámolt ugyanakkor arról is, éjszaka tovább folytatódtak az iráni csapások az öböltérség egészében, több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal a Szaúdi Riádban. Az emberek újra birtokba vehetik a Szelecki kastélyt, amely 2 milliárd forintos beruházás keretében a kormány nagyjából 1 milliárdos támogatásával újult meg, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Heves vármegyei Boconádon. Örülünk annak, hogy a gyerekek, fiatalok, az itteni közösség újra birtokba vehetik az épületet, fogalmazott Szijjártó Péter. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,6%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakét, közölte második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Enyhén gyorsuló GDP növekedés mért tehát második becslésében a KSH a tavalyi negyedik negyedévet illetően, A 2025-ös egész évre vonatkozó mutató ugyanakkor nem változott, elemzi az adatokat a privát bankár portál. Utóbbi, a nyers adatok esetében 0,4, a kiigazított adatok szerint 3%-kal múlta felül az előző évit. Végül az időjárásról. Holnap kevés gomoly felhő zavarhatja majd a napsütést, csapadék így nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -1 és +4 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. A Dunántúlon több lehet a felhő, és ott akár záporzivatar is kialakulhat. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Balázs Fecó, Kossuth és Liszt Ferenc díjas rockzenész, billentyűs, énekes, zeneszerző, a Korál együttes énekese, a magyar zenei élet egyik meghatározó alakja volt. 75 évvel ezelőtt, 1951. március 2-án született Budapesten. Már a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tagja volt az iskolai zenekarnak. 1967-ben a Neoton együttes tagjaként kezdett, majd 1972-ben Somlajossal kivált a zenekarból, és megalapították az első magyar hard rock zenekart, a Tauruszt, amely 1974-ben felbomlott. Ezután Balázs Fecó 2 évet külföldön dolgozott. Hazatérte után 1976-ban Kont Zsuzsa kísérőzenekarához került, majd 2 évvel később 78-ban erre az együttesre építve alapította meg a Korál együttest. Még ugyanebben az évben, 1978-ban volt a bemutatkozó koncertjük a Budai Ifjúsági Parkban. A hard rock stílus dallamosabb változatát játszották. Felléptek Bulgáriában, Szovjetunióban és Jugoszláviában is. Az 1981-es Táncdalfesztiválon a Homok a szélben című dalukkal óriási sikert arattak. 5 éves születésnapjuk megünneplésére a kis stadionban került sor, ahol fellépett még az East és a 100 fok Celsius együttes is. 79 és 84 között egymás után 6-szor az év legjobb billentyűsének választották Balázs Fecót. A korál együttes azonban 1986-ban feloszlott. Ekkor kezdett Balázs Fecó szóló karrierbe. Filmzenéket komponált. A Gondviselés, a Laura, a Vakvilágban, a Pókok, a 8 évszak című filmek zenéje köthető nevéhez. Belefogott a romos Sitkei kápolna felújításába, létrehozta a Sitkei kápolna kulturális egyesületet, amelynek elnöke is lett, koncerteket rendeztek és a bevételekből állták a felújítás költségeit. A teljes rekonstrukció 1991-ben fejeződött be. Míg 1987-ben Balázs Fecó Emerton díjat kapott. 1988-ban a Kőfalak leomlanak címmel oratóriumot írt. Szintén ebben az évben az Interpop Fesztivál zeneszerzői díját kapta az oratóriumért, és a Hölgyeim elég volt című színházi darab zenéjéért. 1997-ben, több mint egy évtized után újra összeállt a korál együttes, és egy koncertet adtak a kis stadionban, amely elnyerte az év koncertje címet. 1998-ban Liszt Ferenc díjat kapott, és koncertezett a Budapest Sportcsarnokban, ahol Újjászületés című szintén 98-ban megjelent lemezét mutatta be. 1999-ben jelent meg Évszakok című könyve, valamint Huszka Jenő életműdíjat is kapott. 2000 tavaszán új nagy lemezzel jelentkezett, ez volt a Csönd éve. 3 korábbi nagy lemezét tükrözi, amelyek nem jutottak el a médiába. Az egyik lemez az 1990-ben készült Gyertyák a téren című, a másik 1993 Balázs Ferenc és a Korál címmel jelent meg. Az új lemez ennek a 3 lemeznek a gyűjteményes válogatása volt, és érdekessége még, hogy Balázs Fecó duettet énekelt Keresztes Ildikóval. A közösen előadott A Csönd éve című dal Balázs Fecó egy 1986-ban írott szerzeménye, amelyet Szekeres Tamás újonnan hangszerelt. 2016-ban Kossuth díjjal tüntették ki. 2020. november 26-án koronavírus szövődményeiben hunyt el. Szűk körben búcsúztatták az Óbudai temetőben. 2021-ben posztumusz kitüntetésként Sitke díszpolgárává választották. Balázs Fecó személyes hitvallása következő volt. Örülök, hogy a rockzenén keresztül találtam meg önmagamat, és ahogy az én krónikásom és barátom Horváth Attila írta, csak az évek múltak el, a többi nem. Kedves hallgatóink, a következő percekben Balázs Fecó énekel.
Volt idő, mikor még nem voltál, s nem éreztem, hogy fájna majd, ha nem volnál. És most látod, féltelek, őrizlek, védelek, mert lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik szerettek, úgy hiszem, ma sem tudom végül, miért hagytak el, de téged most már féltelek. Szeresd úgy, hogy jó legyek, őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az éjszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzá, ne hagyd el, ha én lennék, ne engedj el. Változnak az éjszakok, jó idők, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyd el, ha én mennék, ne
hangyal. Ma egyik is, másik is messze van, és véletlen úgy lehet, de téged már féltelen. Őrizd meg, elveszed, ha nem figyelsz rám. Változnak az éjszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzám, ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el. Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el.
Meg félek is, hogy az úthenger megáll. A másik oldalon, az áruház előtt, öreg ember verset árul, de nem jönnek vevők. Egy autó oldalán, egy fél mondat fut el, az ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. És szól a hangulat rádió. Mindenki szép, és mindenre adó. Minden álom kézzel fogható, csak még egy forduló lebeg a szélben. A nappali altató fényes színpadán prédikátor áll, eget árul, míg legalább földi megváltást talál. A zálogház körül lassú, csöndes bál, keserű sor a lélekpultnál ajánlatra vár. Mindegy, mit tanult, és mindegy, mit hiszel. Ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. A hangulat rádió. Mindenki szép, és minden álom kézzel fogható, és kézzel kapható lemeg a szélben.
lebeg a szélben. A nappali altatón csendesebb lesz egyszer a világ, ha jön egy lány, akit már nem fognak a fegyverek. Én is egész másképp hordozom súlyát, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. Hogyha rossz napokban elfelejteném, hogy kire várok, és kire várnak rég az emberek. Fenn az égen, lenn a földön útra kell, hely az a lány, akire szerelemmel nézhetek. Aki kérdez, aki válaszra vár, annak mondd el, mennyit hallgattál. Hányszor állsz még ma is szótlanul, de egyszer eljön váratlanul. Sokkal könnyebb lesz az egész életem, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek. Aki kérdez, aki válaszra vár, annak mondd el, mennyit hallgattál. Hányszor állsz még ma is szótlanul, de egyszer eljön váratlanul. Sokkal könnyebb lesz az egész életem, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek.
Van már, amit még itt hagyott, ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak. Egy felhőn ülünk fenn a város fölött, távolról néztük, ahogy átöltözött. Indulhatunk, itt már tudjuk milyen. Rád bízom erre, ne ez a bolygó legyen. Érints meg még egyszer lassan, úgy alszom el, legyen függöny mögött a világ. Érints meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Ki mondja meg, vajon meddig lehet, hogy minden nap, mindenhol erős legyek. Ha csönd volna jó, kicsit könnyebb napok, ne kérdezz semmit, ha látod, hogy fáradt vagyok. És kívánj jó éjszakát. Elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott. Ami félig van kész, az ma félig maradt. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az 1951. március 2-án született Kossuth és Liszt Ferenc díjas Balázs Fecóra emlékeztünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai adásunkban előbb dr. Makkai László pasztorálpszichológussal, görögkatolikus lelkipásztorral folytatjuk és fejezzük be beszélgetésünket hamarosan megjelenő új könyvéről. Majd a 42. Nemzetközi Ásványfesztiválra hívunk meg mindenkit a Miskolci Egyetemre. Ezen a hétvégén lesz a rendezvény. Tartsatok velünk, érdemes!
A
A hamarosan megjelenő könyvedben egy papi életpálya modell is van. Mit tartalmaz ez?
Igen, a könyvemnek a végén kialakítottam egy ilyen papi életpálya modellt. Részint egy kicsit azért is, mert látható, hogy ma, amikor segédőhivatásokban gondolkodunk, akár a nővérek, akár a pedagógusok tekintetében, akár van olyan egyházmegye, akik a hitoktatók számára készítettek egy életpálya modellt. Én azt gondoltam, hogy érdemes lenne a katolikus papok életpálya modelljét is bevezetni. Egyrészt azért vannak ennek alap dokumentumai a második vatikáni zsinat részéről, a Pastoret Dabo Vobis, vagy a Presbyterium Ordinis kezdetű dokumentumok, amelyek segítik azt a lehetőséget, hogy hogyan tudunk ma a katolikus egyházban egyfajta lehetőséget biztosítani arra, hogy hogyan is tudja egy pap megélni a hivatását, nem egy unalmas módon, hanem valóban egy olyan életszakaszhoz köthetően, ami valóban a személyes életében is egyfajta öröm és kiteljesedéshez vezethet. És hát ezek az életszakaszok, a szemináriumi évek, hogy a papnövendékek hogyan tudnak megerősödni a saját identitásukban, ahol van egy személyes kísérés, lelkivezetés természetesen, és hát nyilván a hivatásának a gondozása is. A pályakezdő papi élet, a káplánság, amikor valóban kikerül az ember a szemináriumból is, és egy másik atya mellett végzi a feladatát. Itt azért nagyon fontos a mentorálás, a beilleszkedés, a gyakorlati képzés ilyen téren. És hát a káplánok számára én azt gondolom, egyfajta szupervízió is nagyon fontos lenne, hogy ahol megakadnak, ahol megakadás történik, ahol valahogy nem tudja továbbvinni, tovább görgetni a pasztorális munkáját, vagy éppenséggel vannak olyan területek, amit például nem szívesen végez. Annak idején, amikor én káplán voltam, akkor több területet kellett hirtelen átlátnom. Jártam be a kórház elfekvőjébe, betegekhez, két szociális otthonban jártam, ahol tényleg idős emberekkel, idős gondozással kellett foglalkozni, de volt ifjúsági csoportom is, illetve volt a településen börtön, a börtönlelkész folyamatosan behívott, hogy tartsak én is ott gondolatokat. Karácsony előtt voltunk fiatalokkal a börtönbe, és karácsonyi műsort adtunk, tehát láttam azt, hogy a pasztorációs munka az nagyon széles körű, és hát persze, nekem is voltak megakadások, és nagyon jó volt az, hogy idősebb paptestvéreket megkérdeztem, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet egy elfekvőben egy beteggel, aki már nem kommunikál, hogyan lehet vele valamilyen szinten még felfedeztetni azt, hogy az Istent hoztam el neki, és hogy hogyan tudok vele beszélgetni. Tehát, hogy ezek mind olyan területek, amikor az ember jó néven veszi a kísérést, és hát itt azért nagyon fontos, hogy egy jó mentor mellett tudjon az ember működni, és nem utolsó sorban azért a szemináriumi rendszerekben én bevezetném azt, és nagyon sok helyen, hál' Istennek, működött is, és az előző spirituálissal is tudtam beszélni arról, hogy a felszentelést követően 3 éven keresztül kísérje a papokat, a fiatal atyákat, hogy hol tartanak a személyes fejlődésükben, tudnak eleget imádkozni, olvasnak-e, képzik-e magukat, van-e valami elakadás, a krízise, nehézsége, tehát hogy volt egy utókövetés, és ezt az utókövetést én ezt jobban is kihangsúlyozom majd a könyvemben, hogy mit jelent. Akkor a parókusi szakasz, amikor önálló lelkipásztori vezetés, önálló közösség, önállóan kell ellátni az adott parókiának a nyűgös baját, és nyilván természetesen az örömeit is, önállóan szervezni szertartásokat, munkatársakat magunk köré gyűjteni. Tehát ez is egy külön, mondanám azt, egy életszakasz, és hát itt mennyire tud vezetői szemlélettel bírni egy atya. Tehát mennyire látja azt, hogy ő, mint a közösség vezetője, hogyan tud munkatársakat magam mellé, hogyan tud kommunikálni munkatársakkal, hogyan tud velük együtt egyfajta közösséget építeni, hiteles emberekkel természetesen. Mondhatnám azt, hogy egy ilyen menedzsmenti alapismeretek, tehát ez tényleg egy nagyon, és van, hála Istennek, ilyen keresztény területen is olyan képzés, ahol egy picit erre fókuszáltatnak, hogy az egyházközséget vinni úgy, ahogy azt a legjobb tudásunk szerint, és azon túl is hogyan tudunk egy ilyen jót szervezni. Én annak idején elvégeztem a Management My Jesus nevezető jezsuiták által, Kisugrik atya által szervezett programot, és Például én ezt tudom, hogy amikor én igazgatónak ide kerültem, akkor nekem ez nagyon sokat jelentett, ez a szemléletmódbeli változás, vagy hogy mi az, hogy én papként, én munkáltató is vagyok, munkatársaim vannak, hogyan tartsunk értekezletet, hogyan beszéljünk egymással, hogyan kommunikáljuk le, hány pontos legyen egy értekezlet. Tehát, hogy rengeteg olyan jó szempontokat láttam, ami az én munkámat a későbbiekben nagyon tudta segíteni. Ha valaki például intézményi szolgálatba kerül, iskola, kórház, karitatív, média, tehát ez egy speciálisabb lelkipásztori szolgálat, akkor erre hogyan tud felkészülni, hogyan tud reflektálni helyzetekre azonnal, mennyire tud flexibilis lenni ezen a területen, hogyan érzi azt, hogy ehhez van kompetenciája, ha nincs kompetencia, hogyan tud, milyen képzésen részt venni, ahol ezeket a hiánypótló kompetenciákat meg tudja szerezni az adott terület. Például a közösségi média, vagy a közösségi médiának a tartalomgyártása egy teljesen új, mondhatnám, a szakma lett már. Tehát volt a sajnálatos COVID időszak, és ma már így mérjük a időszámításunkat valamilyen szinten, hogy a COVID előtti életünk és a COVID utáni életünk, és hát ezt akár a papi életre is lehet fókuszáltatni, de láttuk azt, hogy amikor online kellett, vagy lehetett miséket végezni, és hát azért láttunk nagyon érdekes megoldásokat is, hogy fejjel lefelé állt a kamera, vagy nem tudom, nem figyeltek erre annyira oda is, és vagy éppen nem a atyát mutatta a mobiltelefonja, hanem egészen más virágot vett föl végig, tehát hogy hogyan kell azért ezeket a beállításokat, vagy ezeket a lehetőségeket tényleg úgy élményszerűvé tenni, akár így a internet világában is, hogy az tényleg egy olyan legyen, olyan minőségű legyen, amire tényleg az emberek oda kapcsolnak. És hát ez valóban akár egyházi szakirányú képzéseket is nagyon érdemes lenne beindítani, vagy azokat a fiatal atyákat, akik erre éreznek bármiféle affinitást is, hogy a püspöke, akinek jól kell ismerni a papjait, hogy küldje el ilyen képzésekre, hogy ezt meg tudják tenni. Egyházmegyei szolgálat, akár valaki vállal, vagy éppen a püspöke kinevezi egyházmegyei szolgálatra, mennyire tud szervezni, koordinálni, mennyire vannak vezetői attitűdjei, ezt hogyan tudja kamatoztatni, hogyan tud ebben fejlődni. Itt is nagyon fontos, azt gondolom, a stratégiai tímnek a megteremtése, akár egy egyházmegyében, hogy legyen jövőkép egy egyházmegyének egy stratégiája, honnan hová akar eljutni, egy éves, öt éves, tíz éves stratégiája. A jezsuita középtáv 35 év, tehát akár egy ilyen középtávban is gondolkodni, hogy 35 év múlva mi lesz az egyházmegyével, hogy adja át egy püspök a következő püspöknek az egyházmegyét, és erre milyen terveket tudnak kialakítani, ami lehet, hogy sikerül, de lehet, hogy egy része nem sikerül. Tehát azért itt a kudarcra is fel kell készíteni az embert, hogy mi az, ami nem sikerül, és akkor ezeket miért nem sikerültek, és hogyan tudjuk ezeket a kudarcokat ilyen szempontból akkor feldolgozni. Tehát ez egy ilyen stratégiai gondolkodás. Nagyon sok egyházmegyében, Németországban például van olyan helynök, aki a személyzeti ügyekért felel. Itt mindenféle személyzeti ügy hozzátartozik, a papi életszemélyzeti ügyeitől kezdve az intézményi személyzeti ügyek, és látja, hogy ki hogy megy nyugdíjba, hány év múlva, akkor az ő helyére már akkor képezzük ki azt az atyát, vagy azt a civilt, aki intézményvezető lesz, vagy éppen egy olyan területen, például a média világában fog dolgozni, akkor már a képzését 2-3 évvel korábban elkezdik, hogy valóban legyen pótlása. Tehát, hogy nagyon fontos az ilyen stratégiai szemlélettel is látni egy-egy ilyen helyzetet. És hát természetesen az időskor, a nyugdíj, a nyugdíjas éveknek a megélése, amikor inaktívvá válik egy pap, de hát nyilván tudjuk, egy pap soha nem válik inaktívvá, hiszen mindig talál magának lehetőséget ahhoz, hogy ahogy gyóntasson, hogy lelkivezessen, hogy fiatal papokat támogasson gondolataival, vagy akár írja meg az emlékiratait, vagy írja meg a prédikációit, amiről beszélt. Tehát, hogy mindig van az időskornak is a maga szépsége. És hát az, hogy az egyházmegye ezt ne felejts el, hogy szolgált egy pap is, és hogy a méltó nyugdíjba helyezése például egy papnak megköszönve a szolgálatát, a püspöke akár az elismerését is kifejezheti, hogy ő nyugdíjba ment, és megköszöni azt a hosszú-hosszú 50-60 éves szolgálatát, amit a közösségért, az egyházmegyéért tett, és nem csak pár sorban értesíteni a papságot, hogy ki menj nyugdíjba, nem valóban ennek a méltó tiszteletét helyrehozni, hiszen maga az időskor, a szép kor, az azt gondolom, hogy attól szép, hogy tudjuk, hogy szépen engedtek el ebbe az időskorba. És hát itt is azért egy spiritualitás, egy közösség számára egy olyan atya, aki a lelkiekben már szépen előre haladt, fejlődött, akkor akár nyugdíjas években is be lehet vinni őt olyan fiatalok körében, tehát akár középiskolások körében egy idősebb, és még azt gondolom, hogy fizikailag és szellemileg jó nyugdíjas atyát, aki a maga bölcsességével tudja a fiatalokat egy kicsit úgy visszafogni abból a nagy hajtásból, vagy abból a túlzott vágyakból, amit elképzelnek maguknak, és egy reális képet. Tehát maga az időskor az nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve már nincsen rám szükség, hanem pont az, hogy a maga bölcsességét hogyan tudja beleintegrálni az egyházmegyébe. Volt egy nyugdíjas református lelkész, aki úgy gondolt, hogy ő innentől kezdve már csak a nyugdíjas éveknek, a szentírásnak és ennek vagy szentelni az életét, és egyszer csak megírta Lukács Evangélium kommentáriát, és azóta ezt használják. 80 éves korában adták ki a könyvét is. És hogy nem lehet tudni az időskor még mit tartalmaz az ember számára, adja Isten, nagyon szépen nagyon sok atya, aki általam is ismert és nagyra tisztelt atya, így tudja az életét az időskora tekintetében még jobban beleintegrálni a családjába, és hát nyilván a maga kis tevékenységébe is.
Köszönöm szépen, Laci atya, a beszélgetést, és várjuk a könyv megjelenését akkor.
Köszönöm szépen én is, és remélem, hogy minél több ember el tudja olvasni majd a könyvemet, és remélem, hogy segíteni tud nem csak az atyáknak, de a híveknek is.
Az elmúlt percekben dr. Makkai László pasztorálpszichológussal, görögkatolikus lelkipásztorral beszélgettünk hamarosan megjelenő új könyvéről. Most zenélünk, majd a 42. Nemzetközi Ásványfesztiválra invitálunk titeket.
Szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, hajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, hajkam beszéli a te igazságodat. Nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Thank you.
Március 7-én és 8-án rendezik meg a Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivált az Egyetemvárosban. A program pénteken már szakmai konferenciával indul, utána két napig várják az érdeklődőket. Erről szól most következő összeállításunk, melynek elején dr. Mádai Ferenccel, a Miskolci Egyetem Nyersanyagkutató Földtudományi Intézet igazgatójával beszélgetünk. Mik is lesznek idén az ásványfesztivál különlegességei?
Hát a különlegességek azok az év ásványa, évős maradványa mozgalomhoz kapcsolódnak. Ez egy olyan sorozat, amit a Magyar Honi Földtani Társulat szervez minden évben, és a közönségszavazat alapján minden évben egy ásvány, illetve egy ős maradvány az, aki a nyertes. Ebben az évben itt a Pirita az év ásványa, illetve a Nautilus az év ős maradványa, és e köré a két dolog köré kisebb kiállítást szervezünk központilag. Emellett természetesen a fő látványossága a rendezvénynek az a közel 300 asztalon megtalálható kiállítás, amit az ásványgyűjtők és ásványokkal foglalkozó kiállítók hoznak, és a nagy közönség számára általában a legnagyobb élményt általában ez szokta jelenteni ezeknek az asztalon található változatos ásványoknak, kőzeteknek, a pizsuknak, ékszereknek a felfedezése önmaguk számára.
Vásár is lesz, ugye?
Igen, tehát ez mondjuk egy ilyen bőrze és vásár jellegű dolog, és mondom, ez amit a kiállítók hoznak ide minden évben, és ez körülbelül összesen olyan 300 asztalon valósul meg az egyetem aulájában, illetve a főépületnek a földszintjén, egy elég jelentős ilyen területen. Emellett a kiegészítő programok között, a központi kiállításokat az előbb említettem, egy utóbbi években mindig van ez a háromdimenziós ilyen vetítés, ahol nagyon különleges helyekre tud elkalauzolni minket Egri Csaba, aki egy barlangász, természetjáró fényképész, aki ilyen háromdimenziós, tehát sztereóképeket is tud készíteni ezeken a helyeken. Itt a legkülönfélébb dolgok fordultak elő Indonéziától Afrikáig. Most az idén éppen Dél-Brazíliának a barlangvilága az, ami bemutatásra kerül majd három dimenzióban. Ez is egy része a programnak, és szombaton is, vasárnap is több alkalommal a nap folyamán tartanak ezek a körülbelül fél órás, három-negyed órás előadások. További dolog, hogy a gyerekek számára pedig ez a földtudományi játszóház, amivel közvetlenül ilyen kézügyességét és fantáziáját is felhasználva egy a gyerekek tudnak saját maguk számára készíteni ásványokkal kisebb ékszereket, különböző ilyen dolgokat. Ez is része magának a programnak, illetve az intézetben, tehát a Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetnek a kiállításai, amik állandó kiállítások. Egyrészt az ásványok világát mutatja be a kiállítás egy része, illetve az utóbbi két évben már van egy felújított és létrehozott őslénytani gyűjteményünk is, tehát illeszkedve ehhez a tematikához, hogy évásványa, évős maradványa, itt gyakorlatilag egy tágabb körben ezeket a kiállításban is meg lehet majd tekinteni.
42. alkalommal szervezik meg, egyre népszerűbb és évről évre népszerűbb. Mi lehet a titok, hogy ennyien érdeklődnek?
Itt igazából több minden lehet. Az egyik tényleg az, hogy az élettelen természetnek, de hát mondjuk ha őslényekről vagy ősmaradványokról beszélünk, akkor nem csak az élettelen. Tehát a természetnek egy olyan szelete az, amit bemutatásra kerül, ami az átlagember előtt általában mondjuk nem nagyon fordul elő. Tehát itt ahhoz képest, hogy mondjuk milyen növények, gyümölcsök, zöldségek vannak, amiknek teljesen természetes állatok, teljesen természetes, hogy mindenki ezeket ismeri, legyen szó akár itt mondjuk, mit tudom, zsiráfról, vagy paradicsomról, vagy banánról. Ehhez képest mondjuk, hogy milyen főbb, hogy milyen ásványok fordulnak elő a közvetlen környezetünkben, ezekről az ismeret az lényegesen lényegesen szűkösebb, viszont mint ahogy egy állat, illetve egy ilyen növény is lehet nagyon szép, ugyanígy az ásványoknál is ez így előfordul, és ez a szépség, ez megjelenik ebben a kiállításban. Igazából mondjuk ez az egyik ilyen kulcsa szerintem, ami miatt itt már ez 42. alkalommal található meg az Ásványfesztivál keretében. És akkor természetesen itt szeretettel várunk minden érdeklődőt magára a rendezvényre, szombaton és vasárnap ezen a héten.
Az elmúlt percekben dr. Medai Ferenccel, a Miskolci Egyetem Nyersanyagkutató Földtudományi Intézet igazgatójával beszélgettünk. A folytatásban professzor dr. Mucsi Gábort, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kar dékánját kérdezem. Pirit, mit érdemes tudnunk róla? Szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntök mindenkit. Az évásványa, az első legfontosabb információ, hogy a pirit az évásványa, ami a szép küllemellen lett nagyon hasznos ásvány is, ez egy vasszulfid, és itt a Miskolci Egyetemen is egyébként egy állandó kiállításon ez megtekinthető az év bármely időszakában, hogyha ilyen csoportok jönnek ide hozzánk, elsősorban középiskolások, általános iskolásoknak rendezünk ilyet, de amellett, hogy ez egy nagyon szép küllemű ásvány, ez nagyon hasznos is. Ugyanis, mivel mondtam, hogy vas tartalmú, a vas pedig egy nagyon fontos stratégiai elem. Minden nap használjuk a különböző vas alapú elemeket, úgyhogy én mindenképpen arra hívom föl ilyenkor a figyelmet, hogy szépek és hasznosak is az ásványok, úgyhogy a pirítben itt a vas oldalát szeretném kiemelni.
Mennyire gyakori ásvány?
Elég gyakori, tehát ő a leggyakoribb ezek között, a szulfidok között, úgyhogy ilyen szempontból szerencsénk van, de azért azt is meg kell, hogy említsem, hogy ezekkel a nyersanyag vagyonokkal, mint például az ilyen ércek, mint a pirit, ezekkel fenntartható módon kell gazdálkodni, pont azért is, hogy a jövő generációkra is gondoljunk, úgyhogy bár úgy tűnik, hogy sok van belőle, de ha a következő évszázadokra vagy évezredekre gondolkozunk, akkor nagyon fontos, hogy ezt minél tartható módon aknázzunk ki, és ez karunknak is az üzenete, hogy úgy bányászkodjunk, nem csak itt hazánkban, hanem a világon mindenhol, hogy ezt fenntarthatóan mindig a jövő generációnak meghagyni a lehetőséget, hogy fejlődjenek, ez a fenntarthatóságnak a lényeg, és a képzéseinkre ezért is nem csak hazulról, itt a Magyarországról, hanem külföldről is jelentkeznek.
42. alkalommal szervezik meg az Ásványfesztivált. Mi az idei program különlegessége, vagy hogyan is álltak neki a szervezésnek?
A szervezés az gyakorlatilag ma akkor elkezdődik, amikor az előző évi befejeződik. Mivel, hogy itt azért tényleg több ezer ember fordul meg, és egy izgalmas programcsoportot szeretnénk felvonultatni, itt idén már pénteken elkezdődik a rendezvény egy tudományos konferenciával, és a másik szervező partnerünk, a Herman Otto Múzeum is részt vesz. Ők fognak szervezni itt egy tudományos napot az ásványokról, és ezt követően pedig, aki részt vesz ezen az ásványfesztiválon, annak van most egy olyan rendkívüli lehetősége, hogy azzal a karszalaggal, amivel ő részt vesz itt, gyakorlatilag 50% kedvezménnyel tud bejutni itt Miskolcon a Herman Otto Múzeum bármelyik kiállítására. És szerintem ez egy nagyon jó kombinált program, hogy elmerüljünk a természettudományok és a különböző ilyen adottságoknak a lehetőségeiben, részleteiben.
Még milyen különlegességgel készülnek?
Amit szeretnék kiemelni, az a ilyen földtudományi játszóház és a háromdimenziós vetítés. Az egyik, ez egy olyan program, amiben bevonjuk a kedves résztvevőket, tehát tudnak kísérletezni, megmutatjuk, hogy hogyan néznek ki ezek az ásványok. Lehet van egy olyan, hogy drágakő meghatározása, hogy valaki behozza a drága kövét, akkor arról a kedves kollégák megmondják, hogy az pontosan micsoda, mit érhet, akkor meg tudja nézni az ember. És a másik az a 3D vetítés, az pedig egy különböző barlangok, egy egzotikus környezetben, és egy nagyon egzotikus, ritka barlangokat szoktak bemutatni minden évben a kedves kollégák. Ezek általában teltházas vetítések, úgyhogy mind szombaton, mind vasárnap három ilyen vetítése van lehetőség, de azt javaslom mindenkinek, hogy időben foglalja a helyét az előadóban.
És ha már helyfoglalásról beszélünk, ahol most beszélgetünk, egy tambánya az első emeleten itt az egyetemen, erről is néhány szót ejtsünk.
Igen, ez egy igazi kuriózum, amikor külföldi kollégák, dékántársaim a bányászkarokról jönnek, akkor mindig meglepődnek, hogy felvezetem nekik, hogy akkor nézzük meg a Miskolci Egyetem tambányáját, és elkezdünk a lépcsőn fölfelé menni. Ilyenkor egy kicsit kétségbeesés látszik az arcukon, de amint belépnek az ajtón, akkor azt látják, hogy ez valóban úgy néz ki, mint egy bánya. Tehát az azok az ácsolatok vannak benne, azok az eszközök, vannak benne csillék többek között, amivel szállították az anyagot. Itt ez elsősorban egy szénbányát reprezentál, de vannak benne olyan elemek is, amik ércbányászathoz kötődhetnek, és csináltunk benne egy fordulatot néhány évvel ezelőtt, ahol a jövő és a jelen bányászatát mutatjuk be, hogy ez nem a letűnt kornak a szakmája, hanem a jövő bányászata is. Ez a jelenleg 650 bánya, ami üzemel a magyar területen, Magyarországon, és emellett még olyan jövő lehetőségek vannak, mint a városi bányászat, a hulladékból történő fémek kinyerése, vagy az űrbányászat, vagy pedig a mélytengeri bányászat.
Mondjuk el így beszélgetésünk végén még egyszer az időpontot, tehát az időpontot és a helyszínt.
2026. március 7-én, 8-án a Miskolci Egyetem ad otthont az Ásvány Fesztiválnak, Ásvány kiállításnak. És mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Az elmúlt percekben professzor dr. Mucsi Gáborral, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kar dékánjával beszélgettem. kedvéért. Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Előbb dr. Makkai László, pasztorálpszichológussal, görögkatolikus lelkésszel folytattuk beszélgetésünket hamarosan megjelenő új könyvéről. Majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra hívtunk meg titeket a Miskolci Egyetem két professzorával. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!